Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm nagy szeretettel állandó segítőnket, szakértőnket, könyvajánló és filmajánló rovatunkban, dr. Téglás Pétert.
Szervusz, jó napot kívánok!
Péter, mit hoztál nekünk, könyvet vagy filmet?
Hát most elsősorban egy könyvről szeretnék beszélni. Egy olyan könyvről, amely az én álláspontom szerint a halasiak számára nagyon fontos, vagy legalábbis nagyon fontos kell, hogy legyen. A Kiskunas történetének megjelent a negyedik kötete, amelynek alcíme Tanulmányok Kiskunhalasról a 20. század második feléből.
Itt csodálatos 4 könyv van, bocsánat, 5 egészen pontosan, akkor tulajdonképpen most teljesnek tekinthető ez a kötet sorozat?
Úgy gondolom, igen, most már teljesnek tekinthető, és ugye a könyvek, amelyek természetes módon történeteket tartalmaznak, és a könyveknek is van története. Tehát a Kiskunhalas kötet, negyedik kötetének is egy nagy története van. Az ezred fordulótól jelentek meg a mi körülbelül 30 ezeres lélekszámú városunkról olyan tartalmas, olyan színvonalas kötetek, illetve a köteteken belül a különböző tanulmányok, amely talán nem túlzok, ha azt mondanám, hogy vannak országok, akik örülhetnének annak, hogyha egész társadalmuk történetéről ilyen terjedelmi és ilyen színvonalú munkák megjelennének.
Itt most az ezred forduló alatt nyilván a 2000-es évet értjük.
Természetesen. A 2000-es évet értjük, mert 2000-ben jelent meg az első kötet, amely a kezdetektől egészen a törökkor végéig tárgyalta a városnak a történetét. A második könyv, amely a 18. és 19. századból tartalmaz tanulmányokat, hangsúlyozom, tehát ez a második kötet.
Tehát a tanulmányok abból a századból valók, vagy arról szólnak?
Arról szólnak. Ki fogok térni arra, hogy természetesen Kiskunas történetéről, abból az időszakból is, a 19. századból is vannak könyvek, amelyek hát ugye a korabeli nyelvi színvonalon, és hát ugye azokkal a paraméterekkel születtek meg, amelyek ugye azoktól a könyvektől elvárhatóak voltak. Most a harmadik kötet az egy érdekes, mert ez egy almanach, amely nem kifejezetten a város történetével, de a városra vonatkozó személyiségek adataival, egyebeket, tehát egy almanach jelleggel foglalkozik a Kiskunas városával, ez 2002-ben jelent meg. A harmadik kötet 2005-ben jelent meg, és ez a bizonyos negyedik kötet, amelyről mai napon beszélnénk, ez 2019 évben jelent meg, és hát ugye szemmel látható és füllel hallható, hogy az utolsó megjelenés és az azt megelőző megjelenés között bizony nagyon hosszú idő telt el.
Mielőtt belevágunk, először is gratulálunk a szerkesztőknek. Ki volt ennek a főszerkesztője, ennek az 5 csodálatos kötetnek?
Hát természetesen szeretnék ezzel is részletesen foglalkozni. A szerkesztők, a Kiskunas történetével foglalkozó kötetek szerkesztői Szakála Aurél és Őkovácsi József, az almanachnak a szerkesztője pedig Szakála Aurél volt, és azért az föltétlen és fontos hozzátenni, hogy ezeknek a köteteknek az megjelenésével szükségképpen együtt járó szervező munkát túlnyomó részt természetesen Szakál Aurél, a Kiskunasi Torma János Múzeum igazgatója végezte el, és a szerkesztői munka mellett egyébként ezekben a kötetekben írt is, a negyedik kötetben az utolsó fejezetet, a kronológiát ő maga írta meg egy rendkívül érdekes módon, egy érdekes módszerrel, de hát erre majd szeretnék részletesen is kitérni.
Ez fantasztikus munka. Én azt gondolom, hogy Halasnak ez egy akkora ajándék, amit nem is tudom szavakba foglalni, hiszen minden közösségnek, helyiségnek a saját történetével tisztában lenni, az egy rendkívül fontos kérdés, és nem gondolnám, hogy sok város dicsekedhet ilyen kötet sorozattal. Mikortól indul Kiskunhalas története? Engem nagyon izgat, mielőtt bármilyen részletbe belevágunk. Mikor eredeztethető?
A kezdetektől. Tehát itt tulajdonképpen ókori leletek is, ugye azért mi meglehetősen leletgazdag környék vagyunk, hát itt Szangtól kezdve a környező települések, amelyek Kiskunhalashoz tartoztak, valóban ókori leleteket is tartalmaznak. Tehát valóban a kezdeteket egész pontosan meghatározni nagyon nehéz volna. Nyilván megvizsgálható abból a szempontból, hogy hogy maga a civilizáció, a városi szerveződés mikor kezdődött, és tulajdonképpen a modern történelme a városnak mikorra tehető, és mikorra tehető az a féle esemény, nagyon fontos 18. századi esemény, amely alapvetően meghatározta a városnak a fejlődését, és sokak szerint a mai mentalitását is. Hát ugye ez a 18. századi úgynevezett redemció.
Innen fogjuk folytatni a kötet sorozat ismertetőt. Kiskunhalas története jelent meg 19. decemberében, ami egy fantasztikus munka. Dr. Téglás Péter hamarosan folytatja ennek a sorozatnak az ismertetőjét. Halas történetéről fogunk tehát hallani.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Tovább folytatjuk könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Kiskunhalas története című kötet sorozatról beszélünk, mely nagyrészt ugye kapcsolódik Szakálla Urél szerkesztői, illetve kutatói munkájához. 5 gyönyörű kötet, amely hát ugye elkezdődött 2000-ben, majd viszonylag hamar megjelent az első 3 kötet, és a legutolsó az 19-ben. Egy kicsit olyan furcsa ennek a szórása, ezeknek a dátumoknak. Van ennek oka, tudsz erről, Péter?
Hát azért természetesen a pontos okokat én nem ismerem, és nem is ismerhetem, de valaminek nyilvánvalóan történnie kellett. Az utószóból egy 2 mondatot szabadon ismertetnem. Kötetünk kéziratainak jelentős része több mint 10 évig várt kiadásra. Időnként már lemondtunk a megjelenésről. Szerkesztőként örülünk annak, hogy ezt a munkát egyáltalán a magunk részéről lezárhatjuk. Tehát ugye itt arról van szó, hogy valóban ez a könyv tulajdonképpen már korábban elkészült, több mint 10 éve elkészült, ezek a kéziratok le voltak adva. Hát az idő az könyörtelenül haladt előre, és hát ebben a részben ismertetett utószóban arról is van szó, hogy elképzelhető, hogy ha ezek a kéziratok manapság íródnak meg, akkor egy kicsit más módon, több tényanyaggal dolgozva születnek meg. A szerzők, illetőleg a szerkesztők nagyon helyesen azt ajánlják az olvasóknak, hogy ennek beszámításával olvassák ezeket a tanulmányokat, és természetesen mindenki, a szerzők is és a szerkesztők is várják az olvasóknak az észrevételeit, adott esetben a bírálatát.
Gyakorlatias kérdés, hol lehet hozzáférni ezekhez a kötetekhez?
Na most ez is természetesen egy érdekes kérdés, mert példamutató módon volt megszervezve, hogy a kötetek előrendelhetőek voltak, és a könyvbemutató idején át lehetett venni a múzeumban ezeket a köteteket, de teljesen biztos vagyok benne, hogy ez idő szerint is megvásárolható a kiskolosi Torma János Múzeumban.
Említetted, hogy tulajdonképpen a kezdetektől, tehát a magyarság kezdeteitől vannak leletek itt a környéken, vagy nagyon koráról, de hogy a redemció környéke, ugye az 1800-as évek, az, ami igazából a városias jelleget megteremtette, és a gondolkodásmódot is, engem ez rögtön felizgatott, hogy én amennyire tudom kiskunhalasiak az őseim, hogy kicsit magamra ismerjek.
Hát valóban ugye a redemció az egy rendkívül meghatározó esemény volt, amelynek egész röviden az a lényege, hogy a kolabeli kiskolonasi polgárság megváltotta a különböző urbéri szolgáltatásokat, tehát nem jobbágysorban tengődött a továbbiakban, hanem szabad állapotú emberként, birtokos személyekként élhettek, és a redemptusok, akik ugye megváltották ezt a féle szabadságot, a megváltás arányában részesültek a különböző javakból, és természetesen a különböző tisztségeket is ugye ennek arányában és ezzel összefüggésben foglalhatták el. Tehát redemptusnak lenni egyfajta kiváltságos állapotot jelentett Kiskunhalason, és természetesen az idők folyamán, az évtizedek folyamán ez egy sajátos magatartás formát is kialakított. De hát legyünk igazságosak a negyedik kötettel, mert a negyedik kötet, amely most jelent meg, tehát decemberben, külön szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy aki nem tudott részt venni a könyvbemutatón, a YouTube-on megnézhető, megtekinthető ez a féle bemutató, ahol a szerzők többsége felsorakozott, és röviden, nagyon élvezhető módon kiegészítették, illetve ismertették az általuk írt fejezeteknek a tartalmát. Én a magam részéről a negyedik kötetből kiemelnék, nem akarok igazságtalan lenni, ugye még én magam sem tudtam a rendkívül terjedelmes és mondom magas színvonalú tanulmányokat Tövére hegyére áttanulmányozni. Tulajdonképpen 3 tanulmányt emelnék ki, amely úgy első pillanatra nekem nagyon-nagyon megtetszett. Elsősorban is mindenki előtt ugye a Szakál Aurél által írt kronológia, amely ugye minden ilyen jellegű könyvnek a végén helyezkedik el. A szakálféle kronológia azonban egy kicsit más, mint amit megszoktunk az ilyenféle kötetektől, mert némileg bővebb, és valami egészen érdekes módon emeli ki, és nagyon jó érzékkel emeli ki azokat az eseményeket, amelyek a kronológiába illeszt, illetve a kronológiához nagyon jellemző korabeli fényképeket is bemutat. Tehát aki tulajdonképpen gyorsan akarja áttekinteni ezt az időszakot Kiskolnas történetébe, annak már a kronológia átlapozásával is van egy viszonylag teljes képe.
Ugye beszéltünk, hogy ez egy ötkötetes sorozat, melynek az utolsó része jelent meg most. Ez mikorra tehető, a negyedik kötet?
A rendszerváltástól, tehát ez tulajdonképpen már 1988-tól, 89-től, mondhatnám azt, hogy a napjainkig, de hát ugye a megjelenéssel kapcsolatos mínusz 10 év, hogy egy kicsit ez elhúzódott, egészen napjainkig nyilván nem tudja tárgyalni az eseményeket, de mind azokat a nagyon-nagyon fontos gazdasági, politikai és egyéb jellegű váltásokat, amely 1990 után Magyarországon lezajlottak, Kiskunhalasra lebontva tárgyalja. Tehát ugye ez a kronológia, amelyet én föltétlenül szeretnék kiemelni, és mondom, nem szeretnék igazságtalan lenni a kötet más szerzőivel szemben. A kronológia, én úgy gondolom, annyira jól sikerült ebben a könyvben, és tulajdonképpen annyira rendhagyó, hogy én még azt is mertem volna vállalni a szerző helyébe, hogy nem a végére, hanem az elejére helyezem a kronológiát, és hát ugye mindjárt egyfajta megágyazása történne ugye az utána következő tanulmányoknak. Föltétlenül ajánlom a hallgatóknak is, hogy talán kezdjék ezzel, mindjárt a végén kezdjék, úgy, mint annak idején ugye a Népszabadságot.
Vagy akár a diákok mindjárt tartalomjegyzékkel kezdik. Innen fogjuk folytatni. Kiskunhalas története befejező kötet jelent meg 19 decemberében. Ennek a könyvnek ismertetőjét hallják most dr. Téglás Pétertől, melynek egyik főszerkesztője Szakál Aurél, akinek hát nagyon sokat köszönhetünk már eddig is, de ez egy nagyon nagy formátumú dolog, amelyben nyilván nem ő egyedül, de mint talán egyik főszereplő a kötetek összeállításában részt vett. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kiskunhalas történetét feldolgozó 4, illetve 5 kötetről beszélünk, hiszen az egyik kötet az Almanach. Az utolsó, a negyedik kötetről beszéltél, amely a rendszerváltástól, ugye 1989-90-től veszi Kiskunhalas történetét, és itt tartottunk az ismertetőben.
Egész pontosan így van. Na most a szerkesztők másikát, ő Kovács Józsefet is emeljük ki, akinek szintén vannak kiskunhalasi vonatkozásai, mert Kiskunhalason dolgozott levéltárosként, és hát ez idő szerint most már a Tudományos Akadémiának a tagja, professzor, egy nagyon kitűnő tudós és a magyar agrártörténet az egyik nagyon avatott művelője, úgyhogy annak is nagyon örülhetünk, hogy azért egy ilyen nagyon komoly tudós vett részt ennek a kötetnek a megszerkesztésében. Most, ami a továbbiakat illeti, szeretnék két tanulmánnyal foglalkozni, a kötetből kiemelt két tanulmánnyal foglalkozni, ami számomra első olvasásra a legérdekesebbnek tűnik, talán inkább így fogalmaznék. Végső István, aki ugye szintén kiskunhalasi lakos és Kiskunhalashoz kötődik, aki az utóbbi időben egyre érdekesebb és egyre komolyabb munkákat jelentett meg, a legtöbb kötetnek a szerzője. Az ő általa írt fejezetekből szeretném az 1956-os kiskunhalasi eseményekről szólót kiemelni. Mi már egy korábbi ismertetőnkben foglalkoztunk a Végső Istvánnak az 1956-os halasi eseményekről szóló egyik könyvével. Ebben a könyvben ő kifejezetten az 1956. október 27-én a főtéren kitört lövöldözés, illetőleg annak az áldozat, két halálos áldozata volt, illetőleg több sebesültje volt. István volt az, aki ezzel talán a halasi történészek közül először igen nagy elmélyültséggel dolgozott, rengeteg forrásmunkát dolgozott föl, illetőleg beszélt a túlélőkkel, számos adatközlővel, és megpróbálta rekonstruálni az 1956. október 27-én történt eseményeket. Na most nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az általam az 1956-os kiskunhalasi eseményekről szóló fejezet nem csak erről a nagyon-nagyon szomorú és véres eseményről szól, átfogja a teljes történetet, lényegében 23-ától még a megtorlás időszakával is foglalkozik, illetőleg foglalkozik mind azokkal a személyiségekkel, akik valamiféle szerepet vállaltak 1956-ban. De változatlanul nagyon érdekes dolog, amelynek pontos lefolyását és okát nem ismerjük, hogy mi vezetett oda 1956. október 27-én, hogy a főtéren összegyűlt egyébként alapvetően békés tömeg kiváltotta a katonaságnak ezt a féle agresszivitását, és különböző helyekről, pontosan meg nem állapítható helyekről lövések dördültek el, és ezek a lövések emberi testekbe csapódtak be, tehát nem a levegőbe lőttek, nem a földbe lőttek, hanem olyan módon lőttek, hogy az két embert megölt, az egyik a mozi tájékán, a másik pedig a mai újságos bódé környékén, ami talán most már nem is újságos bódé, hanem egy büfé, halt meg, illetőleg további két sebesült, akinek a személyét sikerült beazonosítani, és talán egy harmadik személy, akinek viszont a mai napig nem sikerült megállapítani a személyazonosságát. Ezekkel az eseményekkel aztán a 90-es évek közepén volt egy ügyészségi nyomozás is, amely az úgynevezett sortűzperek során próbálta tisztázni az eseményeket, azonban az akkor még élő parancsnokot is kihallgatták tanúként, mindezek ellenére nem sikerült a pontos tényállást megállapítani, és főleg nem sikerült a lövések felelőseit megállapítani. Rendkívül érdekes rész, mindenkinek nagyon javaslom, hogy ezt olvassa el. Annál is inkább, mert ugye ez nagyon-nagyon foglalkoztatta Kiskunhalas lakosságának, társadalmának az érdeklődését nagyon foglalkoztatta, azonban a kommunizmus idején olyan nagyon nem volt szabad erről beszélni, vagy nem volt ajánlatos erről beszélni, és hát a jelentős időmúlás miatt pedig hát nyilván arra az eredményre jutottak, amire lehetett, tehát hogy tulajdonképpen az igazi okok nem megállapíthatók. Hozzáteszem, hogy a halálesetek ellenére 1956. októberre után, vagy a megszilárdult kádárkor időszakában sem foglalkoztak, tehát még csak egy formális nyomozás sem folytattak le, hogy ezeknek a haláloknak az okát megállapítsák.
Könyvismertetőnk vége felé. Egy nagyon gyakorlatias kérdésem lenne, ez az öt csodálatos könyv, amely valójában négy, benne egy almanakkal. Hogyan javaslod, hogyan olvassa az, aki szereti a városát, de hát nyilvánvaló ezt a mennyiséget feldolgozni így első látásra lehetetlen?
Teljesen igaz és teljesen jogos ez a kérdés, mert valóban ez nem olyan féle olvasókönyv, mint egy szép irodalmi regény, és hát nyilvánvaló úgy nekiállni, hogy akkor az elejétől a végéig elolvasom a szabadidőmben, ez egy meglehetősen hiába való próbálkozás lenne. Természetesen éppen azáltal, hogy ez egy tanulmánygyűjtemény, kiki kiválaszthatja azokat a tanulmányokat, amelyek elsősorban és mindenek előtt érdeklik őket, mert ezek önállóan is tanulmányozhatóak, tehát ilyen mértékben nem függenek össze egymással, és természetesen kettős szerepet is betölt ez a kötet, mert nyilvánvaló, hogy az ebben a témában kutató más szerzőknek is ad olyan forrásanyagot, amelyre lehet hivatkozni, illetőleg hát a laikus olvasó számára is egy élvezetes, érdekes dolog. Még szeretném fölhívni a figyelmet az 1990-ben megtartott választásokról szóló Komáromi Szilárd által írt fejezetre, amely hihetetlenül érdekes, és érinti a főszerkesztő asszony által firtatott kérdést, hogy vajon a redemptus mentalitás miként él tovább a városban. Szilárd nagyon szépen és nagyon érzékletesen mutatja ki, hogy ez a mentalitás bizony a mai napig jelen van.
Téglás Péter diszkréciójának köszönhetően ő ezt nem ismerteti, nekem itt a szünetben elmondta, már csak azért is, mert talán az én őseim is egy része származik abból a korból. Szóval mindenképpen érdemes megismerkedni, hogy egy picit magunkra ismerünk-e vagy sem, de mindenképpen, ha magunkra ismerünk, akár a jó irányba, vagy a, hát mindenképpen az önismeretet erősíti. Nagyon köszönöm a könyvismertetőt, és hát köszönet minden szerzőnek, akihez hozzájárult, akár milyen formában, hiszen ez nagy kincse a városnak, és köszönöm, hogy erről meséltél nekünk.
Köszönöm szépen.